Jó estét kívánok, köszöntöm az Inforádió hallgatóit, a mikrofonnál a műsorvezető Varga Edit, vendégem pedig az Aréna stúdiójában Vinkó József, a Magyar Konyha magazin főszerkesztője. Köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat.
Jó napot, köszönöm én is.
A novemberi Magyar Konyha lapszámhoz csomagolva megjelent egy kötete, egy szakácskönyv, amit az elejétől a végig a levesnek szentelt, ez is a címe, hogy leveskönyv. Miért szerkesztett egy teljes kötetet a levesnek, hogyan született a könyv?
Húha! Ezen olyan túl sokat nem gondolkodtunk. A print mai állapotát tekintve próbáljuk az előfizetőket és az olvasókat megtartani egy-egy kötettel. Ilyen a balatoni gasztrokalauz, amit minden nyáron adunk ki, ilyen a top 10 Budapest, a budapesti gasztróhelyek, aztán ilyen volt egy borválogatás is, sőt kiadtuk, ezt kevesen vették észre sajnos, a kárpátaljai gasztronómiát is, ami nagyon izgalmas volt. És most valahogy, mivel az egész szerkesztőség leveses, levesmániás, feltámadt az, hogy kezdjünk el, 10 éve csináljuk az újságot, iszony mennyiségű recept gyűlt össze, kezdjünk el hasznos kis receptes könyveket is kvázi ajándékba betenni, hiszen ez nem lett ettől semmi drágább. És akkor kiderült, hogy a leves, tehát nem véletlenül mondják, hogy leves nemzet vagyunk, most már biztos, hogy nem lovas nemzet, kiderült, hogy rengeteg olyan leves van, amit már elfelejtettünk, amit nem csinálunk, amihez lusták vagyunk. Nem is igaz, hogy csak mi vagyunk leves nemzet nálunk, ugye, és itt mondom, ezt majd megbeszéljük. Tehát hirtelen egy összeelkesztőségi őrület tört ki, mindenki hozta a nagymamá leves ötleteit, vitatkoztunk azon, hogy csak magyar levesek legyenek, mi az, hogy klasszikus leves, legyenek külföldiek, trendek, divatok, egyáltalán hogyan lehet összerakni. És mivel a leves úgy tűnt, hogy ugyanolyan, mint a népmese, tehát töménytelen változata van, portugál, francia kőleves mesék, tehát ugyanúgy burjánzik, ezért beugrott a 77 magyar népmese, a 77 klasszikus népmese, és így lett 77 klasszikus leves.
Aki leveses, ahogy mondjuk ezt, az el nem tud képzelni egy főétkezést, vagy egy vasárnapi ebédet, nem beszélve az ünnepi ebédekről leves nélkül. Mégis sokan, én azt tapasztalom, hogy ma már inkább mellékszereplőként tekintenek a levesre. Helyes ez?
Hú, hát ezt nem tudom megmondani, hogy helyes vagy nem helyes.
Mekkora jelentősége a magyar konyhában ma a levesnek?
Hát kevesebb, mint régen volt, ez kétségtelen. De ha azt kérdezi, hogy mekkora jelentősége van a vasárnapi ebédnek, ugye, ahogy a nagymama vagy a mama hozta a hatalmas leveses tálat, addigra mindenki ott ült. És az lemerte a fedőt, és az úgy illatozott. És akkor beállt egy pillanatra az áhítat csendje. Még a legcsevegőbb emberek is egy pillanatra csöndbe maradtak. És akkor úgy hirtelen együtt volt a család. Ez, ahol még megvan ez a vasárnapi ebéd, ott nem lehet leves nélkül ezt megoldani. A leves hozza létre az áhítatnak ezt a pillanatát. Ahol nincs vasárnapi ebéd, hanem mindenki a saját televízió nézése vagy számítógépe mellett a saját mikrójában megcsinálja a saját ételét, ott ez természetesen nem játszik. És ezt valószínűleg a bármilyen ügyes pohárba rakott leves, street food leves sem pótolja.
Ott hiányoznak a szertartások, a rítusok.
Igen. Ezek a szertartások egyébként nem csak Magyarországon vannak meg. Egy potofő, egy francia húsleves, vagy egy minestrone, vagy egy rámenleves Japánban, vagy egy fóleves, az ugyanilyen áhítattal, akár kanál nélkül kihörpölve, de ugyanígy a meleg, a bensőségesség az ugyanígy szerepet játszik. Tehát fura módon a leves az olyan, mint az operában a nyitány. Tehát beígéri az egész művet. Vagy olyan, mint egy nagyon szép palotának a bejárata. Tehát még csak a bejáratot látom, de már tudok következtetni az épület nagyságára. És ugyanígy a levesből is lehet következtetni a menüsorra. Régen ez teljesen egyértelmű volt, hogy ha nagyon bőséges egytál ételszerű levesek voltak, akkor majdnem biztos, hogy szerényebb főételek és desszertek következtek. Ha a leves könnyebb leves volt, egy egyszerű gyümölcsleves, vagy egy zöldségleves, vagy egy krémleves, akkor teljesen nyilván volt, hogy másképp épült fel a menü. Akár három, akár öt fogásból állt. Mert azért egy ilyen régi vasárnapi ebéd, ha beszámolom a sajtot, mindent, azért öt fogásból mindig állt.
Utazzunk vissza egy kicsit az időben a kezdetekhez. Hogyan került be a leves a magyar konyhába? Miért kezdtünk el levest enni?
Hát önmagában mikor ki kezdett el levest enni? Ugye én magamnak úgy raktam össze, hogy feltehetően levest először, ugye hát a tűz feltalálása után lehetett főzni, és feltehetően az az ősünk főzött, aki nem tudta eldönteni, hogy most szomjasabb-e vagy éhesebb-e. És ezért valamilyen eszközbe ugye vizet rakott, és egy fölhevített követ beledobott, lásd kőleves. És ami volt gyökér, vagy ami volt zöldség, vagy amilyen volt, az beledobálta. És ez biztos, hogy a főzés így keletkezett. A leves pedig egy nagyon laktató, nagyon gyors szomjat is, meg az éhséget is egyszerre oldó találmány volt. Valójában a levesek és az egytálételek igazából ugye hosszú lére eresztem, vagy rövid lére fogom. Ugyanabból a gondolatból fakadtak, hogy nem volt idő akkor 3 órát eltölteni egy étkezéssel, meg kellett oldani a táplálkozást. Tehát a leves majdnem biztos, hogy így született. A magyar nyelv, a magyar néprajzkutatásban ugye 3 főleves típust különböztetnek meg. A pergett leveseket, ezeket mondja a magyar nyelv hamis leveseknek, árva leveseknek is, mert ezekben nincsen hús. Ezek majdnem mindig csak zsiradékból, lisztből, fűszerből, és esetleg ugye rántott leves, kömény, ha volt tojás, tehát ezek a pergett levesek. A másik a húslevesek, őrletes mennyisége és fajtája van, a bujjontól kezdve egészen a potofűig és a legkomplikáltabb Petes Istvánféle velős, Petes Imre velős csontos levesig, és a harmadik levesek voltak az egyéb, ami gyakorlatilag 2 részből állt, és itt van a sajátos magyar megyleves, mert a világon ilyen típusú gyümölcsleves például sehol nincs, és hát természetesen a zöldséglevesek, amik a krémlevesek irányába mentek, és így tovább. Valójában ez a 3 fő, és ezt lehet kombinálni. Beleteszem a tésztát, nem teszem bele, milyen levesbetéteket használok. Ez külön tanulmány a kötetben, egyharmad rész levesbetétekkel foglalkozik.
Ugye tradicionálisan Magyarországon az első fogás az a leves fogás.
Franciaországban meg soha. Tehát az első fogás az egy előétel szokott
meg
lenni.
Meg ugye Japánban is az étkezésségi leszik a mizólevest.
A mizólevest a végén, de egy másik típusú levest azt az elején. Tehát a rámen meg főétkezés szinte.
Itt Magyarországon ennek a szokásnak van-e valamilyen élettani vagy kultúrtörténeti oka, hogy először esszük a levest és utána a második fogást, a főételt?
Hát nem gondolkodtam, jókat tud kérdezni, fogalmam nincs, de hát valahogy, most úgy őszintén, tehát az, hogy a desszert a végén van, az nyilvánvaló. Régen a polgári étkezésben voltak úgynevezett assziettek. Az asszietteket a közben evés, de hát ugye azok 7-9 fogásos, még egy közepes polgári család is megengedte ezt magának. Ott nem feltétlen kellett a levessel kezdeni, hiszen itt Magyarországon sem azzal kezdünk mindig, amuszbusok, ugye előételfajták, kis heringek, esetleg egy aperitív, tehát de az első komolyan vett felszolgált meleg étel az a leves. Persze most erre rögtön lehet mondani, hogy hideg kovászos uborka leves, meg hideg megyleves, de ez nem ez már későbbi változat. Tehát teljesen biztos, hogy az első tartalmas nyitány az a meleg leves volt.
Ezek amikor után felkészítjük a gyomrunkat a további befogadásra.
Igen. Ugye nem szabadott langyosnak lenni, és nem szabadott túl forrónak sem lenni. Tehát a leves az valóban a nyitány volt. Franciaországban mindig egy saláta vagy egy előétel volt a nyitány. Ha ettek egyáltalán levest, akkor az a második helyre szorult, legalábbis az én emlékezetem szerint, elég sok időt eltöltöttem a Sorbonne környékén. Utána jöttek a főételek, de hát a leves olyan fontos nagy szerepet, mint a magyarnál, hogy egy parasztember számára a leves volt a legegyszerűbb étel. Hát be se jöttek sokszor, hanem kivitték fazékban a szülők vagy a gyerekek, ugye Móra Móriczerről rengeteget ír. De hogy mennyire már régóta megvan, a középkorban nem tudom, de ugye a 18. században már Csokonai maga a Dorottyában például megemlíti a Végeposzban, ahol ugye az öreg banyák ugye egyfajtában beszélnek, esznek, kövérek, stb., hogy amikor a húslevest leteszik az asztalhoz, akkor az áhítat pillanat eljön, és egy nagy csönd lesz. Mert az még őrájuk is ekkora hatással van.
Azt mondja, hogy leves nemzet vagyunk, hogyha nálunk ilyen nagy becsben tartjuk a levest, akkor nézzük azokat a leveseket, hogy melyeknek van a legnagyobb respektje ma Magyarországon, melyek a legismertebbek, vagy a legkedveltebbek.
Hát két változatot lehet mondani. Hát vannak a híres levesek, Jókai féle bableves, ami ugye eredetileg ezt a Kőszívember fiaiban jól megírja, hogy hogyan készült. Ugye mi lesz ma ebédre, kérdezi a kapitány, aki eljátszotta megint az utolsó garasát, és akkor a derékszolgája mondja, hogy angyalbakancs, elfejtem a nagybabot, angyalbögyörővel, vagy mivel. És akkor ez ugye jelentette a csülköt, de nem füstölt csülköt, a malackörmét, bocsánat, pontosabban a malackörmét jelentette, és a nagy passzújt, a nagy szemű passzújt. A Jókai bablevest Laborfalvi Róza így főzte. Nem volt abban borsó, nem volt abban semmifajta tészta. Ha volt benne valami, akkor az zellerszár volt. És nem füstölt csülök volt benne, hanem malackörme. Annak a zselatinja oldódott ki, az adta ezt a különleges ízt. Ugye hát nagy szemű bab, stb. Ugyanígy az újházi leves. Az újházi leves eredetileg kakasból készült. Ugye hát ezt sokan megírták, tán a legjobban éppen Nagy Endre, hogy azért kellett leutazni Debrecenbe és kálvinista kakasokat vásárolni, mert azok 5 évesen az összes szerelmi kaland emlékét a inaikban és az izmaikban hordozták, és azért kellett 7-12 órán keresztül ezt párolva, lassú tüzön főzni, hogy ezek kiadják ezeket az ízeket.
Tehát ma már egy városi ember hozzá sem jut egy kakashoz.
Hát én megkísérletem, de egy ilyen 4,5
kilós, hozzá.
4,5 kilós kakast 5 évesen, hát felvágni nem tudtam, na maradjunk annyiba, tehát nem fért a fazékba, ez egy komoly küzdelem természetesen. De hát az újházi azért átalakult tyúkhúslevessé. Aztán ugye azért volt érdekes a petes leves, mert Petes Imre és Újházi Ede ugyanúgy a Nemzeti Színház Shakespeare színészei voltak, nagyon híresek voltak mind a ketten, és mind a kettő mániája a húsleves volt. De amíg Újházi Ede, aki ugye reklámokat vállalt, és nagyon nagy kedélyű vígember volt, még egy időben éttermet is működtetett és főzött, a levese híressé vált, és már életében fogalom volt, fölkerült az étlapokra. Eközben Petes Imre levese, ami velőscsonttal készült, szétfőzte benne gyakorlatilag a velőscsontot, és teljesen más fűszerezése volt, az a leves egyetlen egyszer nem került étlapra. Jóval a halála után a fia, aki szintén színész volt, Petes Sándor, ő csinálta egyszer, megcsináltatta meg egyszer a levest a New York kávéházban, talán valamilyen évforduló alkalmából, de azóta is aztán megint elfelejtődött a petes leves. Híres leves még a palócleves. Sokan azt gondolják róla, hogy ez a felvidéki étel. Nem, a nagy palóc, azaz Mikszáth Kálmán tiszteletére készült, ezt nem Gundel Károly, hanem Gundel János, az édesapja, az István főherceg szállóban, ami a akadémia mögötti épületet jelenti. Ott főzte Mikszáthnak írói jubileumára, és előre megbeszélte vele, és a Mikszáth azt kérte, hogy csinálj nekem egy olyan levest, ami a magyar konyha összes ízét egy fogásban tartalmazza. És így jött létre a palócleves, amit eredetileg Mikszáth levesnek neveztek, de Mikszáth ugye közismerten szerény ember volt ilyen szempontból, és ezért elkeresztelték a nagy palóclevesének, ebből rövidült palóclevessé. De hát rengeteg olyan fogás van, amiről ugye amiből köznévből lett tulajdonnév. Ez a legnagyobb dolog, ami egy emberrel történhet, hogy halhatatlan lesz egy étel. Ezen keresztül ugye zserbóból zserbó, kuglerből kugler, dobos C. Józsefből, dobos Kárl, az a C betű, az Kárl Józsefből dobos torta, és így tovább Székely gulyás például, az a Székely István étele. Vagy Rákóczi túrós, semmi köze a fejedelemhez, ezt nyilván tudja. Rákóczi János nevű szakács kreálta 58-ban a brüsszeli világkiállításra. Tehát az egyik leves az úgynevezett híres levesek, a Windsortól kezdve rengeteg. A másik, amik ugyanilyen híres levesek, az egyszerűségük miatt. Tehát ugye például Hanvas Béla azt mondja, hogy az egyszerű, becsületes étel, étel élet, milyen szép, ez a magyar nyelvben van meg egyedül, hogy egy fonéma különbözik. Az a rántott leves. Bármikor, bárhol leheted. Nem hazudik, azt adja, hogy a gyomrodat jól, stb. Tehát például rántott leves. Hogy aztán ez kömény maggal, vagy ugye rongyos leves lesz azonnal, hogyha a tojást belerakom. Ez egy olyan leves, ami megmenti az embert. Nem véletlenül adták betegnek is például.
Ezek a gyógylevesek, majd később akár beszélhetünk is róla. A nagy becsben tartott levesekről beszéltünk eddig. Melyek azok, amelyek méltatlanul feledésbe merültek?
Hú, hát rengeteg van. Katorabóca leves például.
Na, ez mennyi
fánterem. Ez a megtulósodott tejből készült. Vagy a legényfogó leves, amit ugye a legenda szerint a sok lányos családoknál tartottak, és az odalátogató férjelölteknek tálaltak fel. Ilyen értelemben a petes leves is elfelejtett leves, mert most egy étlapon nagyon-nagyon ritkán fogja megtalálni. Most így fejből nem tudom, meg nincs is nálam a könyv, de legalább 10-20 olyan leves van a magyar hagyományokból, amiket elfelejtettünk, és amiket érdemes lenne feltámasztani.
Az, hogy mi a trend, mert az étkezésben vagy a gasztronómiában is van trend és divat, azt az éttermek étlapjaiból is nyomon tudjuk követni, többé-kevésbé, és nem kell például fine dining étterembe mennünk ahhoz, hogy azt tapasztaljuk, hogy az étlapok jó részéről, ha csak nem egy vidéki vendéglőről, csárdáról van szó, lekerültek a hagyományos klasszikus levesek.
Hát illetve leegyszerűsödtek, és ugye keletkezett rögtön az elején egy olyan gond, és ez a magyar gasztronómia jelen állapotának az egyik legnagyobb trehánysága, hogy ugye a gulyás az egyértelműen gulyásleves lett. Holott a gulyás az gulyásos hús volt, rövidlér, paráshúsnak hívták eredetileg, és ennek a felengedett, felzöldségezett változata lett a gulyásleves. De ma, ha végigmegy...
Amit bőlére eresztettünk.
Igen, ha végigmegy a Váci utcán, vagy bárhol, akkor ugye az ilyen turistafogó éttermekben a gulyás, aki van írva, az gulyás levest jelent, és egy japán vagy koreai turista, ha bemegy és gulyást kér, akkor teljesen természetesnek találja, hogy egy ilyen egyengulyás levest kap. Most Szél Tamás, amikor a gulyást megpróbálta megcsinálni, akkor pont megpróbálta ezt a régi eszenciát visszahozni. És ugye akár a halászlé változatokat nézzük, ugye itt van a halászlé. Hát van egy francia gasztronómus barátom, ő bedődött egyszer a bouillabaisse eredeti receptjét kutatva, amit ugye a marseilli polgármestertől kezdve még további 7 város polgármestere levédett, mondva, hogy náluk született, és egyszerűen kiadott egy könyvet, amiben 1000-valahány száz bouillabaisse változat van. Aztán megunta, és azt mondta, hogy a bouillabaisse végtelen. Magyarországon ugye a dunai és a tiszai halászlére szoktak esküdni, de hát ott van a balatoni petyek, Ami ugye teljesen másképp készül. És réges-rég nem arról szólt a halleves. Ugye Jókai mindig azt mondta, hogy mi az, hogy halászlé. Hát nem a halászlevé tesszük. Tehát akkor, ugye, és a gulyásnál is ugyanez a probléma. Nem a gulyást teszem, tehát gulyáslé, gulyásleves, halászlé. Nem, hanem hallé. Vagy halászos lé. Tehát eleve az elnevezésből is lehet látni, hogy ez későbbi éttermi lelemény. És a halászok nem volt idejük passzírozni, meg nem volt idejük. Föltették a bográcsot, és abból a halból, amit nem tudtak eladni, ebből kezdtek ugye maguknak ételt főzni. Tehát van egy ilyen gyönyörű mondás, hogy a legszebb virágok mindig, a legszebb muskátlik mindig a legszegényebb házak udvarában nyílnak. A legegyszerűbb ételek, a legfinomabb ételek is általában a szegény emberek ételei voltak. ezek többnyire mindig egy tálételek voltak. És ezeknek működniük kellett, és ezek frissek voltak. És ezeknek a know-how-ja az mindig az alapja a későbbi nagy gasztronómiának.
Ma is lehet a leves egy tálétel?
Hát hogyne. Hát hogyha ha valaki bemegy, nem tudom, nem a reklámhelye, meg Rosenstein Tibi bácsi már olyan régóta van a szakmában, hogy nincs rá szükség, de ha az ember hozzá bemegy és egy klasszikus húslevest kér, akkor az körülbelül 6 fogásnak felel meg.
Annyira elkeríti, hogy nem
hát
is tudom
külön, külön szolgálja fel a veléscsontot, külön a tálfelspiccet, mindegyikhez jár torma, mindenféle szószok, a magában a levesben vannak az aprósok, hát nem egyfajta húsból készül a húsleves. Hát a jó húsleves az legalább 2-3 fajta húsból készül.
Plusz a csontból.
Hát az természetes.
Visszatérünk a levesekhez, most következzenek a hírek.